És nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit a mai webiyeshiva.org internetes előadásán, Halacha és modernitás zsidó vallásjogi kérdések napjainkban. Ez a webiyeshivának ez a rövid, négy részes sorozat. A múlt héten azt a témát feszegettük, hogy beolvadni vagy elkülönülni, milyen a halakha milyen iránymutatást ad számunkra napjainkban, hogy a különböző öltözködés és egyéb jegyeket, amik egy zsidó emberre jellemző, modern emberként hogyan kellene manapság megélni. Ez volt a múltkori előadásnak a témája. Ezen a héten pedig, kicsit a múlt hétre reflektálva, múlt héten ünnepeltük Jom Jerusalájmnak, Jeruzsálem napját, Jeruzsálem újraegyesítésének 50. évfordulóját, ami az Omer Szállás 43. napján történt, idén 50 évvel ezelőtt, amikor is a Har HaBayit, a templomhegy izraeli fennhatóság elé került, ami a mai napig is tart, annak ellenére, hogy a különböző autonómiát élveznek a hegynek a mondjuk úgy, hogy felülje a Vakf. Ezzel együtt viszont sok száz év után, majdnem 2000 esztendő után a templom egy újra zsidó fennhatóság alá került, és ez igazából nagyon-nagyon sok komoly és nagyon-nagyon praktikus, halachikus és vallásjogi kérdést tett fel. A templomhegynek a státuszával kapcsolatban, illetve ennél sokkal fontosabb, hogy egy vallásos zsidó felmehet a templomhegyre. Ez az első komolyabb halachikus kérdés, amire választ próbálunk majd ma keresni. Kicsit történelmi kontextusban is helyezni a dolgot. Nagyjából 1948-ig zsidóknak volt joga a templomhegy lábához, az a siratófalként ismert falhoz oda menni és imádkozni. 1948 után, Izrael államának megalapításakor, Jeruzsálem arab fennhatóság alatt volt, és az 1967-ig nem engedték, hogy zsidók a sirató falnál imádkozzanak. Később viszont 1967 után ez újra szabaddá vált, hogy a zsidók ott imádkozzanak. És felmerült még egy kérdés, hogy fel lehet-e menni a templomhegyre. Ha jártak már Jeruzsálemben, akkor biztos vagyok benne, hogy a siratófa környékén láttak egy feliratot, hogy a rabinátusnak az intézkedése szerint zsidók nem mernek fel a templomhegyre. Ez több irányú kérdés is vesz föl, hogy igazából pontosan szabad-e vagy sem. A különböző tabokon, amit láthatnak, beraktam egy-két képet. Az egyik kép, ami a Har HaBayit alatt van, ez az, hogy ma egy, hogyan néz ki ez a templomhegy. Ezt látják a jobb oldalon, a pirosra jelölt szövegek, hogy mi hol található manapság, illetve kékkel az, hogy mi volt annak idején, legnagyobb valószínűség szerint, hogyan nézett ki a templomhegy a második szentély idejében. Ez a bal oldal. Erre a képen még vissza fogunk térni. Van még egy kép, azonnak az a Second Temple, a második templom, ez egy makett arról, hogy hogyan nézhetett ki legnagyobb valószínűség szerint a második templom Heródes új renoválása után, illetve az utolsó tabon pedig a forrásokat találják, ami a misnai források, illetve különböző poszékok és magyarázatoknak a forrásai, ami alapján megpróbáljuk azt a kérdést ma este megválaszolni, hogy szabad-e egy zsidó embernek a templomhegyre fölmennie, és ha szabad, akkor mit szabad csinálni, ha nem szabad, akkor miért nem szabad. Az első, ugorjunk bele egyből a forrásoknak nem feltétlenül mély elemzésébe, de legalább annyiban, hogy megismerjük a forrás. Az első forrás az a Misnából származik, a Misnának a Tohorot rendjétől, azaz a tisztasági, illetve rituális tisztasággal foglalkozó dolgok rendjéből, és azon belül is a Kélim traktátusban. A Kélim traktátus alapvetően azzal foglalkozik, hogy különböző eszközök, különböző edények milyen státuszban vannak, hogy az tisztátalanul tud válni, ha igen, akkor milyen módon lehet ezeket megtisztítani. Alapvetően egy nagyon izgalmas traktátus, nagyon-nagyon nehéz. Itt az első fejezetben van egy nagyon-nagyon fontos, és ez számunkra is nagyon-nagyon, a mai napig is nagyon-nagyon fontos információ tömeg, ez pedig azzal kapcsolatban, hogy mi a szentsége Izrael földjének, illetve a különböző helyszíneknek, amik számunkra ma szintén fontosak. A misnák egészen a 8. misnáig arról beszélnek, hogy Izrael földje szentebb, illetve a szentsége magasabb, mint Izrael földjén kívül, mert Izrael földjéről lesz különböző templomi áldozatokat hozni, például az Ómert, ez most egyébként nagyon aktuális, az a rozsból készült áldozat, amit Pészak másnapján mutattak be, és ezzel kapcsolatos az Ómer számlálás is. És a Mista azt mondja, hogy 10 eszer kedusot, 10 darab szentség van, ami elkülöníti, 10 különböző szintje van, hogyha megnézzük, ez igazából 11, amiről a Mista beszél, de 10 különböző szentség van helyszínnel kapcsolatban, helyszínekkel kapcsolatban. A Mista azt mondja, lifni min ha-homa, mekudás méhem, a Jeruzsálem városa a falakon belül szentebb, mint azon kívül, se ochlim sem kodosim talim, mert azon belül lehet az úgynevezett könnyű szentségekből emelni. A könnyű szentségeknek a listáját az Evachim traktátusban találjuk, ezek olyan áldozatok, amiket hétköznapi emberek, amikből hétköznapi emberek is fogyaszthattak, többen, például a pikurim, az elsőszülöttek, többek között a selami áldozat, többek között a mászer séni, a második mászer, a második adó, amit különböző években Jeruzsálemben kellett elfogyasztani. Ezeket csak a város falain belül szabad elfogyasztani. Kalim, umászer séni, halha bájit, és most kérdezünk a templomhegyhez. A templomhegy, mikudás mi mennú, a templomhegy nagyobb szentséget élvez, mint a csak egyszerűen, hogy az ember Jeruzsálem falain belül legyen. Se én zavén ve zavot, ni dot ve jolodot, ni knaszim le sem. Mert ide már a templomhegyre csak bizonyos tisztasági státuszú emberek lépnek. Mik ezek a státuszok? Akik nem jöhetnek oda, úgynevezett zav, vagy zavot, ez egy olyan téma, amit manapság elég nehéz megérteni. Nagyon sajnálom, bocsánat, most láttam, hogy valaki elhajtási út, mert nem lehetett hallani. Remélem, hogy a jelenlegi részvevők azok jól hallják, amiről szól van és ami megy. Megpróbálok minden hangerőt felhangosítani. Tehát a zav és a zavá az olyan halakhikus kategória, ami olyan hölgyekről és férfiakról beszél, akiknek különböző folyásuk van. Ez azt hiszem, hogy a legközelebb álló dolog ez a fehér folyás, vagy egyfajta betegség, ami főleg a nemi szerveken keresztül távozó folyást eredményez. Aki a Tóra ezeket, akik ebben szenvednek, őket egy megtisztulási folyamat megtisztulási folyamatra kötelezi. Ez nagyon-nagyon hasonló ahhoz, mint amit a manapság is azok a hölgyek, akik a menstruációs időszak után mikvére felkészülnek, 7-10 napot kell számlálniuk. Ezt a halaká, pontosan a zav és a zavá, az ilyen típusú rendellenességgel szenvedők től tanulja, hogy pontosan hogyan kell felkészülni egyébként a mai napig. Nidot, olyan hölgy, aki éppen a menstruációs időszakban van, de jól adott, és az, aki nem olyan régen, fiú esetén 40 nappal korábban, lány esetén 80 nappal korábban, az első 80 napban a szülés után nem lépett a templomhegyre, fiú gyermek esetén 40 napig, ők sem, ez a fajta rituális tisztátalanság, amit a Tóra megtilt, ők nem lehetnek a templomhegyre. A templom hegyen belül, hogyha egy pillanatra rámegyek a Second Temple slide-ra, ha megpróbálok egy kicsit ráközelíteni a képre, hogyha látják a képen, a szentély körül van egy nagyon-nagyon vékony kerítés. Ez a kerítés, megpróbálok itt most rárajzolni, bocsánat, remélem, hogy sikerülni fog. Nem tudom, hogy látják-e, amit pirossal megjelöltem. Ez az úgynevezett hél. A hél az egy körülbelül egy méter magas, vagy talán annyi sem, bocsánat, nem, körülbelül fél méter magas. 10 ama magas, egy amának a mérték, de körülbelül egy méter magas, bocsánat, körülbelül egy méter magas kerítés jelölt. Ez a kerítés egy fontos választóvona volt, egészen eddig a pontig, ugyan már a Szentélyhegyen állunk, de mégis eddig a pontig eljöhettek akár nem zsidók is, illetve olyanok, akik halottól való tisztátalansággal voltak, nem tudom felvértezve, akik tisztátalan állapotban voltak halottal való érintkezés miatt, ők mind egészen eddig a vonalig elmehetnek. Ezt mondja a misna is, a chél me kudás mi mennó, ez a negyedik hosszú sor a misnában, se én of dékochavim, de tamén mét nichnászélesen. Ezen belül, ezen a kerítésen belül már csak teljes mértékben tiszta emberek jöttek be, és ez volt a válaszvonal, egészen eddig nem zsidók is feljöhettek a szentélyhegyre. Ezrat Nasim, a női karzat, vagy a női udvar, ez a külső rész, megpróbálom ezt is bejelölni, ez a külső rész, ahol most ezt a négyzetet elhelyeztem, ez volt a külső udvar, ez volt a női udvar a templomban, ennek a szentsége magasabb volt, mint a chél, azaz a kerítésen belüli rész. Miért? Megutasod, minden eset, én tevul jom nichnas lesham. Ide már csak olyanok léphettek be, tevul jomnak nevezzük azokat, akik a tisztátalanságból reggel elmentek már a mikvébe, de estig várniuk kellett arra, hogy mondjuk úgy, hogy a mikvében való merítkezés effektívnek bizonyuljon. Például a kohénok, akik tisztátalanok voltak, elmentek reggel a mikvébe, este pedig bementek ezen a részen belül is, tehát ők már, de azon kívül a női udvarra senki nem lépett be. A név egy kicsit megtévesztő lehet, női udvarnak nevezzük ezt a részt, nem azért, mert ebben az udvarban nők voltak, hanem ha látják ezt a karzatot, ezt a ami az udvaron belül volt, ez volt a női karzat. Egyébként ez a részben a modellje egész annak is, hogy ma hogyan építjük a zsinagógákat, ezért vannak a női karzatok mindig magasabban. Ez volt a modell, ez volt az alapja annak, hogy hogyan építünk zsinagógákat. Ezért nevezték ezt a nők udvarának, de igazából nem csak nők voltak benne, és ezen belül látják, hogy 15 lépcső vezet föl ez már a szentének a valódi udvara, ennek a szentsége már nagyobb. A szenté belül, az udvaron belül látjuk a templom épületét, A templom épületének két nagy szobája volt, a külső rész, a Héchal, és a belső, a Szentek Szentje. Ezek mind különböző szinteket jelöltek, nem feltétlenül kell a misnába belemennünk. A mi szempontomból egyértelmű, hogy a hél, tehát ezen a kerítésen belül, ami négyzetesen vette körül, nem négyzetesen, hanem négyszög téglalapalapban vette körül a szentének az udvarát, illetve a szentének az épületét. Ez egy olyan no-go zóna volt, ahova csak is kizárólag olyan emberek mehettek be, akik rituálisan tisztának számítottak, illetve bejöttek. A mi nagy problémánk az napjainkban, hogy mi viszont nem számítunk tisztának ilyen szempontból. Nézzük meg a misnának, amit eddig olvastunk, ezt a következő, a második halakha, a második forrásban, a Ramban, a Maimonides halakhaként kodifikálja, és gyakorlatilag ez maradt a halakha is, és ilyen szempontból nem történt változás egészen a napjainkig. Az egyetlen, ami érdekes, ha megnézik ezt a kicsi betűs részt, ami a második forrásban van, ilyen kis négyzetben, ami Rav Avram ben Davidnak, a Ravadnak a kommentárja Mishnán, ő azt mondja, hogy ha hél mekudás, azaz ez a kerítés, ez midivrehem, az azt jelenti, hogy ez egy rabbinikus tiltás, nem egy tórai tiltás, hanem rabbinikus tiltás. És ez egy fontos dolog számunkra, hogy tudjuk, bocsánat, olvashatatlan képernyőn, nem baj, hogyha felnagyítjuk, akkor sem, bocsánat, így már lehet olvasni, Kalin? Még egy picivel nagyobban. Mi azt mondja, hogy hachél mekudás?
Sajnos hiába nagyítom ki, a minősége attól nem javul.
Nem tudom, akkor valószínűleg a feltöltéssel lehet baj, mert nálam még a Webexen is jól olvasható és látható a héber szöveg. Megpróbálom bekeretezni. Látod, amit most bekereteztem?
Tehát ott látom, hogy miről van szó. És
röviden a két szó. A hél mekudás, a hél a kerítésen belül rész szentebb. Omar Avraham, Avram mondja, ez az Alef, Afze mi divrehem. És ez is csak rabbinikus tiltás. Úgy tűnik első körben, hogy Rambam és a Rávad nem értenek abban azzal egyet, hogy a hélen belül, a kerítésen belüli rész szemben bemenni, az egy tórai tiltás számunkra, vagy egy rabbinikus tiltás. A Rambam egyébként még hozzátesz egy nagyon-nagyon fontos dolgot, ami számunkra szintén nagyon fontos, ez az úgynevezett bálkeri. A tiltása. Bálkeri a misna a Brachot traktátusban úgy definiálja, illetve ez a halachikus definíció általában van, hogy bálkeri, olyan, aki az előző, akinek a testét nemi testnedvek elhagyták, férfiakra vonatkozik a dolog, olyan, aki az előző éjszaka esetleg előző éjszakán egy aktusa volt a feleségével, ez is bálkéri. Akivel ez történik, ennek neki a kötelezettsége reggel, anélkül, hogy mikvébe menne, nem mehet föl a templomhegyre. Most ezzel még van egy-két probléma, mert azzal, hogy reggel valaki elmegy a mikvébe, akkor még úgynevezett tevuljom kategóriába fog esni, azaz neki még az estig, egészen addig, míg három csillag följön az égen, egészen addig várnia kell, hogy bemehessen. Na, ráadásul sok rabbi úgy tartja, hogy bizony az is, aki egyszerűen vizeletet ereszt, ők is, az a férfi is Bálkerinek minősül napjainkban. Ezek mind nagyon-nagyon komoly rabinkus kumrát, ami azt jelenti elvileg, hogy valaki föl akarna menni a templomhegyre, akkor előtte mindenképpen el kell reggel a mikvébe mennie, és elvileg csak este mehetne föl a templomhegyre. Rambam viszont azt mondja, hogy a Misna nem beszél a Bálkeriről, annak ellenére, hogy a Talmud rendkívül sokszor beszél ezzel a tiltással. És a harmadik forrás, az a kommentár a Misnél, a Melech Rabbi Yehuda Rozanes 17. századi kommentár, azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a Rambam ezt nem említi meg, biztos, hogy ő is azon a véleményem, akár csak a talmudi források, hogy egy Bálkeri is tiltott számára ezen a részen belül felmenni. Az egyik, ez a téma egyébként nagyon, ez találódik egy kicsit a negyedik forrásban. A negyedik forrás azt Rav Yosef Badbad írta, Minhas Chinuch, a Sefer HaChinuchhoz írt kommentár, aki azt mondja, hogy szerinte, ő nem úgy gondolja, mint a Mishnei Lemelech a harmadik forrásban, szerinte, hogyha valaki éjszaka nemi testtömbbe elhagytak, Bálkeri, mostantok ez úgy, vagy Polete Csihvadzéla, ők nem nekik nem, bocsánat, az önökre vonatkozik, olyan hölgyekre, akik az előző éjszaka nemi életet éltek, hogy nekik szabad-e a templomhegyre bemenni, a Minchat Chinuch azt mondja, hogy számukra nincsen megtiltva. Rav David Rappaport, az ötödik Mikadés David forrás, ő azt mondja, hogy nem biztos abban, hogy nők számára, akiknek előző éjszaka nem, ezt megelőzően nemi aktusuk volt, számukra tiltotta, vagy megengedette felmenni a templomhegyre, és a hatodik forrás, ami egy korunkbeli poszéktól származik, ez a Minchat Shlomo, Rav Shlomo Zalman Auerbach, jeruzsálemi rabbi, aki 1995-ben hunyt el, ő azt mondja, hogy biztos benne, hogy az a hölgy, aki az előző este nemi kapcsolatban részt vett, számára tiltott a szemtom egyre felmenni, anélkül, hogy megmerítkezne a mikvében. Megyünk tovább, és a hetedik forrás az megint csak egy misnai rész. Eddig ugye arról beszéltünk, hogy ki mehet föl a templomhelyre, milyen tiltások vannak. Most, de még amit nem néztünk igazából meg, hogy pontosan melyik részek tiltottak ma, és hogy elvileg ugye azt mondtuk, hogy ha valaki nem zav vagy zava, tehát nincs ez a nem folyós, és nincsen, nem szenvedem a rendellenességben. Annak ellenére, még hogyha halottakkal is kapcsolatba jött, de hogyha elmegy rendesen a mikvébe reggel, akkor elvileg egészen a piros, a kerítésen kívüli részeket elvileg látogathatna. A probléma az, hogy nem teljesen tiszta számunkra, hogy hova esnek ezek a részek. Ugyanis mi megpróbáljuk ezt a templomhegyet rekonstruálni, ahogyan kinézhetett, de a rabbik nem ennyire egyértelmű véleményekkel rendelkeznek. Mindjárt eljutunk ide is. A hetedik forrás, a Midot traktátusban van, a Midot traktátus az egy traktátus a Misnában, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a templomhegyen milyen méretű volt, egy nagyon-nagyon, mondjuk úgy, hogy szinte mérleti precizitással leírt tervrajz. A probléma az, hogy szavakkal van leírva, és ezért sajnos vitákat hagy maga után. A Misna azt mondja, hamesh miot ama al hamesh miot ama. A templomhegy területe, az egy 500 amaszor 500 ama terület. Ez számunkra egy kicsit problematikus. A mi templom megyünk, amit mi ismerünk, ez a Harhabait, ez a rész, ezt most mutatom, szintén egy gépet fájban föltöltöttem, ez a hatalmas, majdnem téglalap, ez sajnos nem annyira szabályos téglalap, de ez lényegesen nagyobb, mint 500 ama x 500 ama. 500 ama az 500 könyök távolság, az olyan kb. 250 méter x 250 méter. A Harhabaitnak a hossza észak-déli rész irányban majdnem 400 méter, és kelet-nyugati irányban az északi részen pedig majdnem 300 méter. Ez az biztos, hogy a templomhegy ma lényegesen jobban ki van bővítve, valószínűleg Heródes király idejéből, mint annak idején volt. Viszont a Mida traktátus azt mondja, hogy ez az 500x500 könyöknyi négyzet, ez az, amit a halakhában úgy hívunk, hogy Harhabait. Ez a templomhegy. Ez pedig Rubo min Hararom. Az azt jelenti, hogy a nagyobb része ennek a templom déli részén volt. Hogyha megnézzük megint csak ugyanezt a képet, ahol pirossal és kékkel be van jelölve, hogy a mai, illetve hogy a templomi időben mi állt ott a helyén, látni fogjuk, hogy a Mida traktátus azt mondja, hogy a templom komplexumtól délre fekvő rész lényegesen nagyobb volt, mint az északra fekvő rész. Azt mondja, hogy erről van egy jó ábra is, ez a 9-es forrás, a 9. ábra, nagyjából így kellett, hogy kinézzen a templomhegyen. Remélem, hogy tudják követni, igen, tehát a templomhegy a Misna alapján nagyjából így nézett ki, északi kapuk, déli, nyugati és keleti kapukat mind lehet látni. Ami érdekes, hogy ha megnézzük, a nyugati oldali kapuk, a templomhegy, ez nem a lap felső része felé rész, az a nyugati oldal. Jobbra van az északi oldal, balra van a déli oldala a templomhegynek, ahol van két bejárat, ezt úgy hívják, hogy Sár Hulda, a Hulda kapu. Hogyha megnézik a képernyőn, ahol most átváltottam a templomhegyre, itt van található két darab kapu, ezt megint csak pirosra jelöltem, itt ezen a két kapun lépcsőn lehetett följönni, és a templomhegy oldalában, egyébként a mai napig is a déli oldalon, ezen a déli oldalon a hegy alatt van egy ásatás, és az ásatásnál nagyon jól megfigyelhető ez a Hulda kapu, amin keresztül az ember folyosókon bejöhetett a templomhegy belsejébe, és onnan pedig lépcsőn ki azon a két helyen nagyjából, ahol ezt látni lehet, hogy a lépcsőn. Ez a mai napig létezik, le van zárva mindkét irányból, a mai napig érdekes konspirációs teóriákat szül, hogy mi lehet a templom benyén, templom belsejében, templomhegy belsejében. Az alagútban lévő íveket úgy hívják, hogy Jeriot Slomo, Salamon királynak a gyűrűi, aki a templomot, az első szentélyt felépítette. Tehát az első szentélynek a komplexuma a kép alapján lényegesen kisebb volt, mint a mai terület. Ez történelmileg szinte egyértelmű, hogy Heródes töltötte fel sokkal nagyobbnak. Viszont ha ez így van, akkor nagy problémát jelent számunkra az, hogy tényleg beazonosítjuk, hogy pontosan hol állt a szentélynek az épülete. Amit itt látunk Second Temple a kép alatt, ez mind spekuláció. Jó alapja van ennek a spekulációnak, de egyáltalán nem tiszta, hogy működik. Amit még tudunk, hogy ez a kép, amit a 9-esen látunk, a Misna nagyon-nagyon tisztán leírja, hogy a hél 5 méter távolságban volt az udvartól, az udvar körül záró falaktól. Tehát ez a távolság itt, ez a távolság, amit a két piros falak között, ez 5 méter volt, ott pedig még volt egy pár lépcső. Sajnos ez a kép nem feltétlenül méret arányos, amit a Misna kommentárjában látunk a 9-es forrásban. Kérdés az, hogy ez hogyan alkalmazandó napjainkban. Most megértettük, hogy mi volt a Misna korában. Nincs hang és kép. Halló? Látni most? Halló? Elnézést, most hallani, vagy valamiért, valami...
Halló?
Pali, hallasz?
Halló?
Én hallak.
Halló?
Akkor én hallak, teljesen jó. Halló?
Halló?
Halló, én hallak téged, te hallasz engem? Hát kérdezem meg a másik résztvevőnket. László, ön hall engem? Ön hall engem? Pali, nem hallasz? Nem tudom elképzelni, hogy mi történik. Én tökéletesen hallok és látok mindenkit, illetve én nem tudom, hogy megszakadt volna. Pali, hallasz?
Tehát engem lehet hallani.
Tökéletesen.
Hallani én is hallak. Tökéletesen.
Most a képet kikapcsoltam, hogy hát.
Az is jó.
Jó, akkor vissza. Hol tartottunk? A témában megyünk tovább, hogy azt látjuk, hogy a Misna idejében mi volt a szent rész a szent hegyen, de hogy ez a mai napra, manapság hogyan alkalmazol az egyik, és menjünk tovább a forrásokban, átlépek a második oldalra, ami a Sevuot traktátusban található, mégpedig ez egy komoly téma, hogy a Izrael földjének a szentsége a szentély pusztulásával megszűnte vagy sem, illetve amikor a zsidók visszatértek, akkor visszajötte vagy sem. Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdéskör, és sok rabbi vitatkozott a témában. A Gemara, a Talmud sok helyen azt mondja, hogy az eredeti kedusa, az eredeti szentsége a földnek, Izrael földjének, illetve a Harabáidnak és minden egyéb hasonló dolognak a templom pusztulása után is folytatódott. Egyébként ez egy komplex témakör, és nem annyira egyszerű, és itt jövünk még egyszer egy kérdéskörbe, illetve egy úgynevezett machlokedbe, egy rabbinikus vitában a Rambam, Maimonides és a Rávát között. Rambam azt mondja, hogy Izrael szentsége, illetve a templom szentsége pontosan ugyanúgy maradt, mint előtte volt. Rávád, Rabbi Avraham ben David azt pedig azt mondja, hogy ő ezzel nem ért egyet, szerint ezt a szentséget a templom épülete hordozta magában, és mikor a templomot elpusztították, megszűnt. Ami megmaradt, az Izrael földjének a szentsége, azt nem lehet elvenni, de a templom, illetve a templom hegyel kapcsolatos boldog szentségét azt igen. A 12. forrásban látjuk rá Menachem Meirinek, egy ezzel kapcsolatos fordítás 13. századból. Azt mondja, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy amit a Rávád mond, hogy különböző szentségek maradhattak, illetve különböző szentségek között ilyen szempontból különbséget kell tenni. De azt mondja, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a Meiri, ő egy szfaradi poszék volt, illetve Szaradi rabbi volt, aki azt mondja, hogy a korukban a hozzáállás, az a 13. században, hogy az emberek bizony nem szigorúak, mint a Rambam, hanem könnyítenek, mint a Rávad. Ami azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy a 13. században nagyon-nagyon könnyen lett, hogy nem a zsidók nem érhettek olyan komoly tiltást a templomhegyre való felmenetele, mint azt mi manapság tartjuk. Ezzel szemben viszont a 13. forrásban Magén Abraham Rav Abraham Gombiner, aki a Sulchanároknak az egyik legfontosabb kommentárja az askenázi világból, Lengyelországból, ő azt mondja, hogy szinte kivétel nélkül minden, majdnem minden, a legtöbb rishon, a legtöbb korabeli kommentár a Rambam véleményét követi, és éppen ezért ezt is akceptáljuk halakhaként, azaz tilos a templomhegyre felmenni, és aki felmenne a templomhegyre, az bizony chayev karét, ami azt jelenti, hogy kivág a lelkét, az örökkévaló kivágja, ez az egyik legnagyobb tiltás, a legnagyobb büntetés, ami létezik, amiben a lélek szenved, és nem csak az egyén. Hanem a lélek kivágattatik, amit nem nagyon tudunk igazából definiálni. A halakha több lehetőséget ismer, az egyik az, hogy a lélek a halál után megszűnik létezni, a másik pedig az, hogy az illető korábban hagyja el ezt a világot, és nagyobb szenvedés lesz a lelkének a halál után. Ez egy komplex téma. Így vagy úgy, a káréknak a büntetés az egyik legnagyobb és legszigorúbb, amit egy-egy tettért lehet kapni, viszont ez az örökkévaló kezében van, és nem az emberek kezében. Rav Kuknak, Rav Avraham Yitzchak Kuknak, az első izraeli főrabbinak, első askenazi főrabbinak, aki 1935-ben hunyt el, ugye akkor még a palesztin, akkor még nem Izrael állam, de már a brit birodalom fennhatósága alatt, mint főrabbi, izraeli főrabbi. Ő egy hosszú eszében mutatja be, ez a Mishpat Kohen, 14. forrás, ahol ő arra a konklúzióra jut, hogy akárcsak a Rambam bizony a hely a mai napig pontosan ugyanolyan szent, mint volt. Ha ez így van, akkor elviekben lehetséges számunkra felmenni a Szentélyhegyre, de bizonyos keretek között. Az biztos, hogy a ha visszamegyünk képenőre, a piros vonalon belül, a hélen belül, ez a kerítésen belüli részekre nem mehetnénk be, mert oda csak valaki, aki olyan mehet be, aki nem tisztátalan halottal való érintkezés. Sajnos ez ma mindannyiunkra vonatkozik, ugyanis ha csak bárki elment egyszer egy temetőbe, vagy egy kórházban járt, ahol mások elhunytak, ebben a pillanatban ő maga is tisztátalanná vált, és erre csak a vörös tehénnek a pora lenne alkalmas, hogy ettől minket megtisztítson, de ez jelen pillanatban a szentély hiányában, illetve az áldozatok hiányában ez nem lehetséges. Viszont eddig a pontig, ez egészen a hélig elvileg bele minden zsidónak. Ha ez így van, akkor hogyan kéne ezen végigmenni? A Misna túlvára, a Hofet Sáin végigmegy ezen a procedúrán, és ő azt mondja, hogy igazából semmi probléma, az embernek el kell mennie mikvébe, egy férfiaknak, ha bárki tényleg rendellenes folyásban szenved, akkor egy hétnapos megtisztuláson kell keresztül mennie, hogyha valaki csak simán nemi folyadékok elhagyták a testét, akkor meg kell a mikvében merítkeznie, és utána az azt követő estén újra felmerne a hegyre. A Misna Brura, a Hofeszáim azt mondja, hogy viszont sajnos csak addig mehet föl az ember a templom helyre, amíg nem kell újra vizeletet ereszteni. Hogyha vizelnie kell, onnantól kezdve megint csak a halakha szerint bálkerinek számít, és újra meg kéne merevkezni a mikvébe. Olyan nőknek, akik férfiakkal voltak együtt, 72 óránval az aktus után lehet legkorábban a templomhelyre felmenni, viszont, és akkor kell el kell menniük a mikvébe, és utána a következő este bemehetnek. Ami még kérdés volt, és amiről beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha valaki megmerítkezett a mikvébe, de még az este nem jött el. Ez a halakhikus kategória, tevújom, aki már megmerítkezett aznap, de még nem jött el az este, amikor már tisztának számít. A kérdés az, hogy szükséges-e az, hogy a nap lemenjen, vagy sem. Ez egy alapvető, mint az esetek többségében, ez egy szintén egy rabbinikus vitának a tárgya, ami két kommentár, Rási, Rabbi Shlomo Yitzchaki és a Toszafot, a toszafisták talmudi kommentárjai között ti különbségek kérnek. Ez a 16. forrás, ami a Pszachin traktátusára vonatkozik, ami azt mondja, hogy egy tevulium, aki megmerítkezett még, de nem jött el az este, nem mehet be a Machane Liviának. Most ezen a héten kezdtük el olvasni a Mózes 4. könyvét, aminek az első részének az egyik legfontosabb része az, hogy részletekbe menő leírja nekünk, hogy pontosan hogyan nézett ki a zsidóknak a tábora a Sinai sivatagban. A belső részen volt a úgynevezett lévitáknak a tábora, amit körül amit négy irányból, északról, délről, nyugatról és keletről vett külön három-három törzs körbe. Ezt a középső négy szög alakú részt, a léviták táborát, aminek a közepén a templom, a miskán, a találkozás sátra áll, ezt hívjuk Machane Leviának, a léviták táborának. A léviták tábora pedig halakhikusan megfeleltethető lenne a templomhegynek. Rási azt mondja, hogy mivel ebbe a részbe nem mehet be valaki, aki aznap megmerítkezett, de még nem jött el az este, pontosan ugyanúgy nem is mehet fel a templomhegyre. Toszafot viszont azt mondja, hogy A templomnak a, ez a Machane Livia nem az egész templom hegyről szól, illetve nem, a rabbik nem törvénykeztek az egész templom hegy felől, csak is kizárólag a belső udvaron. Nem a külső udvaron, még egyszer, ha megnézitek a képen a templomnak a maketjét, a külső részen, amit vörös négyzetre jelentem, a nők udvara. A nők udvara biztos, hogy kevesebb szentsége rendelkezett, mint a belső rész. Az egyik ok egyébként pont azért, mert a nők, akik oda látogattak, nem akarták. A belső részen, a belső udvarban az embernek nem szabad leülni. A külső részen szabad volt leülni, és pontosan azért, mert a nőknek, akik várandósok voltak, vagy valami probléma, meg akarták adni a lehetőséget, hogy leülhessenek. És ez az, amit Tosafot a 18. forrásban mond, hogy ez a rész, a nőknek az udvara, ez nem számított bele a Machane Livia-ban, nem számított bele a templom szentségébe. Ez egy külön rész volt, és akár egészen eddig a pontig, egészen eddig az udvarig valaki, aki úgynevezett tevulion volt, aki aznap már megmerítkezett, de az este még nem jött el, elvileg bejött. Tegyük fel, hogy szabad ezek alapján a bizonyos területekre bejönni. A kérdés az, hogy hol voltak ezek a területek a mai templom alatt. Az első fontos kommentár David ben Zimri, a Radbaz, aki a 15. század végén, a 16. században volt nagyon nagy halakhikus autoritás, 1479-1573-ig élt, ami a korban majdnem 100 évet megélt, 94 év, ami egy igazi aggasztján időszak. Ő azt mondja, és ő volt az első, aki a halakhában azt mondja, hogy amit tudunk, hogy a szentének a belső terme, a szentek szentje, az a templ, a hegynek a csúcsán volt. A hegynek a csúcsa volt az Eden Shetiyah, a angolul azt mondja, the foundation stone, az alapkő. Az alapkő, amiből a világ teremtése a zsidó hagyomány szerint elindult, Jeruzsálemtől kezdődően teremtetett meg a világ. Ez volt a világ közepe, és ez volt a szentek szentjének a belső szobája, a közepén, amin a fríláda is nyugodott. A fríláda ezen volt. A Radbaz, ő azt mondja, hogy ő megvan arról győződve, hogy az a kőfelszín, illetve az, ami a sziklamecset alatt, tehát a konkrétan az aranykupol alatt fekszik, ez volt a szentek szentjének közepése. Erre reflektál ez a kép, ami megpróbálja rekonstruálni, hogy milyen irányba lehetett a templom hegy, illetve hogy alakult a templom. Ők, és ez a Radbaz alapján, ez úgy tűnik, hogy nagyon egyértelmű számára, hogy ez volt szentének a belső szobája. Hogy ez így van, akkor látjuk egyébként, a dolog logikusan is hangzik, mert Heródes e köré építette föl, úgy bővítette ki a templom hegyet, hogy ez a rész teljesen központi legyen. Nekünk hozzáteszük, hogy nem véletlen, hogy az arabok számára is, vagy a muszlimok számára is ezért lett olyan fontos, hogy nekik is megvan ez a tradíció, hogy ez Salamon templomából számozik. Hogyha viszont ezt tényleg így el tudjuk fogadni első körben, minden probléma nélkül, akkor ebben az esetben már nagyon jó eséllyel tudjuk azt is rekonstruálni, hogy hol volt az udvar, mert még egyszer a méretek azok teljes mértékben a Midot traktátusban adottak, még hogyha az egy halakhikus kérdés is, hogy pontosan mekkora egy könyöknek a mérete, hogy 48 cm, vagy 56 cm, még hogyha nagyobb méreteket is nézzük, eléggé jól tudjuk rekonstruálni azt, hogy hol lehet bejönni. És éppen ennek megfelelően megpróbálok, ha az ember a silatófalnál bejön, ezt megpróbálom egy picit vastagabb vonallal Sajnos nem tudom, hogy mennyire vastagon látszik, amit berajzoltam. Megpróbálom nyilakkal menni, hogyha az ember itt, ezen a részen bemegy a templomhegyre, akkor ez, akkor ezen ahogy a nyíl mentén egészen eljuthat a szentének a keleti faláig. Hogyha ez így megy, akkor onnan szépen tudja folytatni egészen egy hatalmas körben a templomhegy környékét, gyakorlatilag körbe tudnák járni. Ami még érdekes kérdés, hogy ez a rész, a Szentek Szentje és a nyugati fal közötti rész, ide be lehetne lépni. Ennek a kérdésköre igazából attól függ, a Talmudnak egy része azt mondja, hogy a templomhelynek a nyugati fala az egyben az udvarnak a fala is volt. Ha ez így van, akkor itt egészen végig ez a fal, a nyugati fal, a Kotelán Alavi, gyakorlatilag a szenté, az Azarának a fala, és akkor nem biztos, hogy egyáltalán hozzá is értem, egyébként ez egy olyan téma, amit a kicsit későbbre akartam hagyni, de egyébként konkrétan nagyon-nagyon fontos halachikus kérdés szintén, hogy az ember belehelyezhet-e a siratófalba kívánság cédulákat, mert hogyha ez a rész a szentély udvarának a fala, az azt jelenti, hogy én az ujjamat bedugom egy-egy ilyen lyukba, akkor én belépek az udvarba, még hogyha csak kicsit, és ugye ez a mikcad bia, csara sema bia, ami azt jelenti, hogy ha egy kicsit is belép az ember, akkor is belépett. És éppen ezért voltak olyan rabik, akik megtiltották, hogy az ember behelyezze valóban a kívánság cédulájukat a siratófalba saját magába. Az Avné Nézer, a Szokocsover rabi Bonstein az azt mondta, hogy ez szerint ez teljesen rossz logika. Először is látjuk, hogy valószínűleg ezen a területen, ahol most mutatom a nyilakkal, hogy itt lényegesen nagyobb távolság van, mint amit a Mishnah Midot traktátusából elő tudunk otthoni, hogy pontosan milyen távolság volt a Szentek Szentje és a fal között. És látjuk, hogy egyszerűen ott még elvileg útnak jelentett. Ha az ember a Bornsteinnak a véleményét függőző, akkor egészen egy teljes kört le tudna írni a templom körül. Viszont, hogyha az ember egy kicsit szigorítani akar, akkor még mindig lehet írni egy U alakot, ami nagyjából ezen az úton megy, ahol most a nyilaka megy, és ezen az úton vissza is lehet menni. Vannak, akik egészen eddig a részig is beengedik az embereket. Még egyszer, szerintem a Hél az lehet a jó irányadó a dologban. Még egyszer, ezek a mértékek, ezek nagyon-nagyon komplexek és komplikáltak, de a lényeg az, hogy elvileg ezeket a részeket meg lehetne látogatni. Sklovi Rav Yisrael, aki 1800-as években volt aktív, ő megvan arról győződve, hogy a kapu, amit most mutatok, ha látjátok, ez a dupla kapu, az úgynevezett Harhazészim, az olajfák hegyére nyíló kapu, az a Harhabáitnak a része volt. Az ő értelmezésében nem lehetne egészen ide eljutni, mert ez már a Harhabáitnak számít. Különböző vélemények jönnek, a Rav Ovadia Yosef, aki az egyik legfontosabb halakus poszik volt egészen az elmúlt évekig, sajnos elhunyt, ő azt mondja, hogy érdekes módon azt mondja, hogy nem lehetünk 100%-ig biztosak abban, amit a Radvaz írt, hogy a szikla mecset alatt az alapkő lenne, az a evensetia lenne, és éppen ezért nem tudjuk 100%-ig belőni, hogy ott volt-e a Szentek Szentje. Így vagy úgy, nagyon-nagyon sok rabbi azt mondja, hogy fel lehet menni ebben a körben, ebben az U alakban. Amiért mégis több rabbi megtiltja a dolgot, az, hogy ha egyszerűen engednénk a dolgot, akkor bizonyos emberek nem lennének rendesen felkészülve a dologra, nem tudnák azt, hogy hogyan kéne elmenni a mikvébe, milyen megtisztulási folyamaton kellene keresztül menni, még akkor is, hogyha nem történt semmi különleges esemény az életükben. De ez a mai napig követelmény bárkitől, aki a templom egyet meglátogatna. Ami még elő is fontosabb kérdés, hogy tegyük fel, hogy az illető felkészült rendesen, és elment mikvébe, és minden szempontból felkészült. Egy nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy mit lehet a templom egyen csinálni. Jelenleg az érvényes izraeli törvények alapján tilos imát mondani a templom egyen. Nem zsidó istentisztelet bármilyen formája jelen pillanatban a templom egyen nem engedélyezett. Az ok, hogy szeretnénk a status quo-t nem tönkretenni a muszlim népességgel. Viszont, hogyha az ember nem mehet fel imádkozni, akkor a kérdés az, hogy bármiféle pozitív hatása van annak, hogy az ember fölment a hegyre, illetve bármit tud csinálni. Ez egy megint csak egy komplex halakhikus kérdés, és éppen ezért sokan azt mondják, hogy még ha föl is lehetne menni, de túl sok olyan kérdés és olyan problematika merül fel a dologban, ami miatt inkább jobb lenne, hogy az ember távol tartja magát. Én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket, és bízom benne, hogy 2 hét múlva szintén találkozunk. Ha bárkinek bármilyen kérdése lenne, illetve esetleg téma javaslata, nagyon nagy szeretettel várom. További szép estét kívánok nektek, és legyetek jók.
Köszönjük szépen, neked is, és Hag Sameach!
Hag Sameach előre is!